Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni enni, pontosabban most koncertre menni. A 100 tagú cigányzenekar holnap az MVM Dómban ad nagyszabású koncertet. Danyi Lőrinccel, a 100 tagú cigányzenekar elnökével és Sándor Csaba operaénekessel Buza Sándor beszélget.
Egy ilyen nagy hármas szellemiségében valósul meg ez a koncert, amelyik nem csupán arról szól, hogy a 100 tagú cigányzenekar a tradicionális megszokott repertoárját adja el, hanem még ehhez még oda tűződik két bokréta, az opera és az opera. Hogy jött ez létre? Vagy hogy jött ez az ötlet, Lőrinc?
Ez az ötlet úgy jött, hogy egy nagyon jó barátom, Maleszes Márton, ő a Hungarikum Kavalkát ötlet gazdája, ő keresett meg engem ezzel kapcsolatosan, hogy egy ilyen projektot, hosszú távú projektot hozunk létre, amely Hungarikum Kavalkád című címe lesz neki, és ebben szerepeltetik három olyan műfaj, ami egyébként is hungarikumnak számít Magyarországon, ez a magyar operett, a magyar nóta, és természetesen a magyar örökségdíjas és hungarikum minősítésű 100 tagú cigányzenekar. Tehát ezzel az ötlettel keresett meg. Én nagyon-nagyon jónak láttam, bele is mentem abban a pillanatban, beszéltünk róla, és már terveztük is, hogy ugye 2025. április 20-án az MVM Dómban este 7 órai kezdettel, akkor egy giga-mega koncertet hozunk ezzel létre.
De azt is elmondtad egy fél mondattal, hogy ez a grandiózus terv valószínűleg nem fog megállni. Tehát a terveitek szerint ez mondjuk elindul egy magyarországi roadshowra, vagy mondjuk egy európai, vagy egy világ roadshowra?
Igen, tulajdonképpen ennek van egy mottója, úgy szól, hogy 100 tagú cigányzenekar, 100 ország és 100 koncert. Így indultunk neki, ez egy nagyon hosszú távú projekt, ami ugye több generációt fog igénybe venni, és én úgy gondolom, a mi generációnk, a mi zenekarunk most kezdi el ennek az alapjait lerakni, és úgy gondolom, hogy ez egy kulturális misszió, ami a magyar kultúra időtlen szépségét és gazdagságát fogja bemutatni Európa szerte.
Hát az biztos, hogy abból a szempontból is a jövőbe tekintetek, hogyha hosszú-hosszú évtizedekre terveztek, hogy mondjuk egy nagyon fiatal partnert választottatok magatoknak Sándor Csaba személyében. Ugye elmondhatom, hogy mennyi idős vagy? Rákérdeztem.
Persze, nyugodtan.
Persze, 35 éves vagy, szóval akkor az ebben még van tartalék, még nem sokat még tudsz vele. Mikor történt a felkérés, hogy te csatlakozz ehhez az egészhez?
Hát Maleszes Márton szerintem majdhogy nem egy éve felhívott engem ezzel, vagy koncerttel, úgyhogy nagyon-nagyon megörültem, főleg amikor meghallottam, hogy a 100 tagú cigány zenekarra léphetek fel egy színpadon, és soha nem énekeltem velük, élőbe se hallottam, úgyhogy nekem az első próbán az egy ilyen sokk élmény volt, hogy wow, úristen, jaj, de jó, hú, libabőrc, szóval, hogy ez nagyon különleges, és számomra ez.
És te, mint te képviseled az operát, te, mint operaénekes?
Nem, én is operettet, meg nótát énekelek, hogy ilyen szempontból ez nagy operám is lesz, tehát hogy talán nyitányban van olyan, amit a zenekar különleges feldolgozásban vagy hangzásban eljátszik, de magyar nóta és operett van a műsoron, és ezért is volt számomra kihívása, hogy belemásztam egy picit a magyar nóták világába, hogy milyen nagy múltja van, milyen széles és színes ez a világ, meg hogy a régmúlt operaénekesei, akár Melis Györgynek is milyen nagyon-nagyon komoly repertoárja van ebből, és hogy mennyire színvonalasan, milyen világszínvonalon énekelte ezeket.
Voltaképpen megválaszoltad a következő kérdésemet, mert az lett volna, azért is indultam az opera oldaláról, hogy itt valójában megtörténik-e az a kollaboráció, hogy operát fog a 100 tagú cigányzenekar játszani, egy egészen speciális aranzsmannal, tehát amit csak ők tudnak, és arra te fogsz énekelni, de akkor nem, az opera csak megjelenik a nyitányba, viszont te fogsz énekelni operettet és magyar nótát. Azt, hogy miket énekeljél, az a te szabad választásod volt, vagy elé tették a kottát, és azt mondták, Csaba, ez van, eszed, nem kapsz mást.
Nem, nagyon közösen állítottuk össze a műsort, és nagyon-nagyon rugalmasak voltak, meg profik ilyen téren, úgyhogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok. És nagyon örülök az egész kezdeményezésnek, és tényleg számomra egy ilyen nagyon-nagyon felemelő koncertélmény lesz, tehát hogy még a Dómba se jártam, szemvém Dómba ilyen szempontból, nem hogy a színpadon álljak és ennyi embernek énekeljek. Közben, amikor megolvastam a magyar nótáról, akkor találtam egy csodálatos Kodály idézetet, és ő ezt mondta például a magyar nótakincsünkről, hogy szép dalok, jó dalok is vannak közte, szeretem őket, bennük nőttem fel én is, az én lényemnek is kitéphetetlen részét képezik.
mint ahogy ő ezt az egész munkásságánál is vallotta. Ráadásul ugye, ugye azt mondtad, hogy teljesen újként csöppensz egy ilyen lehetőségbe, és ilyen millióbe, egy ilyen közegbe, mert igen, mert ugye eddig, ha te a színpadon voltál, akkor maximum nem láttad a zenekart, mert nem voltak a zenekari árokban. Most viszont azért ott el mögötted a száztagú cigány zenekart, tehát azért vannak, lesz ennek egy bája. Mit fogsz énekelni?
Én azt mondom, sokkal-sokkal szabadabb a magyar nóta éneklése, mint az opera éneklése, tehát nem annyira kötött.
Ezt mindenki így gondolja négy pálinka után.
Igen, igen, csak a színvonal az, és a technikai felkészültség az ugyanolyan jó kell legyen. Szóval, hogy megdöbbentő, hogy az ember nagyon jó színvonalon akarja énekelni a magyar nótát, hogy ez mennyire nehéz. Technikailag is milyen kihívás elé állítja, és számomra az egy emlékezetes pillanat marad mind a próbákról, hogy a primás és az egész zenekar hogy tud figyelni az énekesre, meg hogy közösen hogy születik meg
az a
csoda.
Dolguk.
Igen, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, tényleg nagyon különleges és ilyen libabőrös élmény, és mindenkit arra biztatok, hogy ha még nincs meg a jegye, akkor vegye meg és jöjjön, mert ez szerintem egy megismételhetetlen pillanat lesz. Mind tudod, nekünk is, meg nekik is.
Tudod, valóban az, megerősítem, az a dolguk, mert ugye, hogy pestesen szólva, különben asztalnál meghalnának. Tehát ha nem tudnak azonnal, és bennetek, Lőrinc, az a fantasztikus, a cigány muzsikusokban, az a fantasztikus, hogy tényleg ma már nektek konkrétan mindent kell tudni játszani. Mindent.
Így van.
Mert bárki bármegy, vagy bárki bemegy egy vendéglátó helyre, ahol egyébként cigány muzsika van, a világ bármilyen pontjáról, és valamit kér, az vérciki, hogy mondjuk a banda nem tudja ezt eljátszani. Szóval nektek akkor az, hogy ti operettet játszotok, meg operát játszotok, meg magyar nóta, ez persze van, ez kisújból ki kell, hogy rázzátok.
Így van, úgy, ahogy mondod. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a százszagú cigányzenek és a cigány muzsikusok zenei mindenevők. Tehát ha kérnek operettet, operát, vagy jazzt, vagy magyar nótát, vagy klasszikus művet, az teljesen természetes, hogy mindent tud a cigányzenész, hiszen erről is híresek, és az is a legnagyobb előny ebben, hogy tulajdonképpen mindent kotta nélkül játszunk. Tehát egy áramszünet nem fogja meghiúsítani a koncertet, ezt szoktuk mondani, viszont úgy, ahogy említetted, igen, tehát mindenfajta műfajban minden zenét ismer a cigányzenész, a százszagú cigányzenek is ugyanúgy interpretál minden műfajt.
Mondjad. Végtelenül profin, tehát hogy ezt én mindenképp hozzátenném, hogy ez megdöbbentő volt nekem is, hogy nem az volt, hogy nem ismerik, hanem az volt, hogy milyen hang nem be, jó, hát akkor ebbe. És akkor mindenki egyszerre megszólalt az egész zenekar, és mondta, úristen, hogy ezt lehet így is.
Igen, hát igen, ezt lehet így is, de hát pontosan ez az unikum, ez az a hungarikum, ami megismételhetetlen, nincs a világban még egy ilyen, és a magyar cigánymuzsikusok, a magyar cigányzenészek ettől világhírűek az egész világ, bárhova mentek, akár még a régi tradicionális ősöket is, hogyha ide citáljuk, mindenhol kiverte a biztosítékot, amikor egy magyar cigány muzsikus hegedűt, vagy csellót, vagy brácsát, vagy cimbalomról meg nem is beszélve. Lőrinc, ez a 100 fő, ez honnan verbúválódik össze? Mert ugye nem egyszerre játszatok mindig, mert spóraként vagytok szétszóródva kisebb bandákba, zenekarokba.
Tulajdonképpen úgy áll össze a száztagú cigányzenekar, mi brand, ugye ez, ha a brandről beszélünk, 100 embert várnak a színpadra, ez most már egyesület formájában működik, tehát tulajdonképpen nem összeverbúváljuk az embereket különböző cigányzenekarokból, hanem egységesen megbízási díjjal most már ezértől kezdve
állami... De ők nem is muzsikálnak, mondjuk... Máshol?
De
igen. Szombat, vasárnap például, most csak a hasamra ütöttem.
Tulajdonképpen nem zárja ki azt, hogy a százszagú cigányzenekar tagja, vagy egyesületi tag, hogy máshol ne zenéljen esetleg étteremben, vagy hotelben, vagy más fellépésen, ez nem zárja ki azt, hogy ő a százszagú cigányzenekar a tőzsgyökeres tagja. Tehát meg vagyunk 100-an, sőt többen 127-en vagyunk.
Egyszer legutóbb megszámoltam, tényleg többen voltatok a színpadon, mint 100-an.
Igen, ezért is érdekes, olyan atmoszférát tud teremteni a száztagú cigányzenekar, hiszen kinyílik a függő, meglátanak 100 embert a színpadon, csillogó cipők, színes ruhák, mosolygó arcok. Ez akkora hatása van a közönségre, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy bárhova a világon, nem csak Magyarországon, a világon is bárhol megjelenünk, óriási a fogadtatás, óriási élmény nekünk is, hogy látjuk, ahogy fogadnak minket, és ahogy viszonyulnak hozzánk az előadásokon.
Most jelen legnehezebb kérdés, 127 fő név szerint, de nem fogom föltenni ezt a kérdést. Viszont ugye egy szimfonikus zenekarnál azt megszoktuk, vagy legalábbis az a tapasztalat, hogy a muzsikusoknak mondjuk, hát 80% a hölgy. Férfiak kevesebben vannak. A száztagú cigányzenekar esetében gondolom ez az arány erősen fordított, és akkor itt jön a kérdés, hogy egyébként női muzsikusok, azok milyen számban vannak jelen a száztagú cigányzenekarban?
Igen, ez egy jó kérdés. Ugye tényleg látjuk, hogy különböző szimfonikus zenekarokban nagyon-nagyon sok hölgy és lány képviselteti magát, viszont a száztagú cigányzenekarban ez nehezebb ügy, mert sokkal nehezebben fogják ezt, nem nehezebben, hanem nem fogják egyből mondjuk egy szülő a lányát cigánzenére tanítatni.
Ennek tradicionális okai vannak.
Így van, így van, így van, ez is közbejátszik, viszont most már azért alakult a világ. Nálunk is körülbelül 8 vagy 10 lány van, aki már cigánzenét tanult, tehát ne ezeket összeszedni, mert nagyon kevés azonnak a száma, aki tényleg tanulja és benne van ebben a cigánzenei dologban, tehát a zenében, de van nálunk. Úgy mondom, hogy mindenki ismert számára, hogy van egy Cinkapanna nevezetű hölgy, aki régen legkíresebb cigánypirmás volt, hát nekünk ebből van most 8 darab.
Milyen hangszeren játszanak ők? Túlnyomó rész hegedűsök?
Igen, túlnyomó rész hegedűsök, van csellóban is, van brácsosunk is van, és egy cimbalmasunk is van hölgy.
Ugye Csaba, te azért általában az opera színpadán lépsz föl, és hát azt, aki ismeri az operákat, az pontosan tudja, hogy azért ott kőkeményen pontosan minden le van írva. Tehát nincsen lébecolás. Amikor be kell lépni, be kell lépni. Érzed-e azt a fajta, fél mondattal már mondtad, azt a fajta szabadságot, amikor magyar nótát énekelsz, vagy esetleg operettes, de magyar nóta inkább, akkor ott úgy mindig először a lélek megszólal, és utána jön csak ki a hang.
Szerintem az operában is az a jó, hogyha ez így van, de hogy igen, hogy nem annyira kötött zeneileg, de hát a magyar nóták is azok hát ugye mindegyik szerzőhöz köthetők, ottából tanuljuk meg, utána máshogy hogy válik szabad, de ezt pont Lőrinc mondta az egyik próbán, hogy a zenek ottán kívül kezdődik, és hogy ez az egyik alapja. Szóval, hogy én ennek nagyon...
Lesznek-e a nagy tuttik, tehát amikor többen vagytok a színpadon?
Van olyan, hogy a három énekes együtt énekel a zenekarra a táncosokkal, szóval tényleg egy ilyen nagyon különleges produkció születik. Azt akartam még mondani, hogy amikor őket hallottam először, az ugye ilyen közelségben nem találkoztam én még a primással, tehát hogy ott van tőled fél méterre, lesi minden mozdulatodat, néz, hogy az a fajta zenei alázat náluk, ez nagyon-nagyon szembeötlő volt az első próbán, és amit én nagyon szerettem, az a virtuozitás, ahogy ők játszanak.
Ezért,
és
az a szenvedély, ezért ők azok, akik. Hát igen. Ezek axiomák, ezekről nem beszélünk. Hát azért nem vagyok én cigányprímás, például nem tudok olyan jó hegedülni, mint azok, akik ott vannak.
De csak ez akadály.
Igen. Viszont az érdekelne, hogy milyen ívre húztátok fel a műsort. Tehát voltak éppen... Miket fog hallani majd a közönség, hova kalandoztok ki, miket fogtok behozni, mi az az ív?
A műsort úgy építettük fel tulajdonképpen, ugye két részes a program. Az első részben inkább magyaros résszel fogunk indulni, amiben legközkedveltebb magyar nóták, magyar csárdások, gyors csárdások, és tőlünk is inkább cigányosabb zenekari műveket lehet hallani, ami nagyon temperamentumos, virtuózis. Tehát az első rész az így állna föl, tehát felépítve az első számot az utolsókig, hogy felrobbanjon a színpad. Uh-huh. A második rész pedig tulajdonképpen a klasszikus és az operett fog találkozni.
Mit értünk a klasszikus alatt most ebben a pillanatban?
Hát például Liszt második rapszódiája.
Így van, igen.
Tehát ilyenekre gondolok, Montinak a csárdása, és ugye elkalandozunk az opera világába. Mi is Rossinit, a Szevélyi Borbét fogjuk előadni, ami egyik kedvenc számunk, nagyon szeretjük. Ezt is meg tudjuk mutatni, hogy tulajdonképpen egy ilyen hangzásvilágban, azt lehet mondani, hogy száztagúra jellemző hangzásvilággal, hogy tudja a zenekar előadni, és akárhol előadtuk, ez tényleg olyan tomboló sikerrel volt, olyan hatás, olyan erősugárzott ebből, hogy ez mindig műsoron tartjuk most. Tehát a második rész az inkább így fog, operett, klasszikus, és a végén egy teljes totál képben egy hatalmas virtuóz szám és egy közös kép fog ebből készülni.
Ugye abból a szempontból szerencsés a helyzet, hogy ma ebben a pillanatban 2025-ben Magyarországon simán meg lehet tölteni egy MVM dómot. Tudván azért is, mert mondjuk az ország harmadik leghallgatottabb rádiója a Dankó Rádió, és ez egy nagyon fontos üzenet és egy nagyon fontos lakmuszpapír ahhoz, hogy a magyar emberek szeretik ezt. Mi lesz 20 év múlva, 25 év múlva? Vagyis mi a helyzet az utánpótlással?
Igen, ez nagyon nagy téma nálunk is. Tulajdonképpen mi abban gondolkozunk az utánpótlásban, hogy iskola rendszerben fogjuk ezt tenni az egész oktatást. Az a lényeg ennek, hogy tulajdonképpen úgy szokott jönni mostanában az utánpótlás, hogy ugye vannak a rokonok, ismerősök, barátok, és mindig szólunk egymásnak, hogy van egy nagyon különleges tehetség, aki hallgassuk meg, és jöjjön be egy próbára, és akkor nézzük meg, hogy ezt a tradíciót méltán hogy tudja folytatni. És 10-ből 10 ember, aki bejön hozzánk, ez nagyon-nagyon jól játszanak, és egyből a Százszagú Cigányzenekar tagjai lesznek. Viszont az utánpótlás hosszú távon ez megoldandó, ahogy mondtam, iskolai rendszerbe lesz egy olyan, hogy egy
középiskola?
Igen, nem, valahogy
de ez általánosban is, tehát 4-5 éves gyerekek már úgy hegedülnek, hogy faladja a másikat.
valóban így van. Tehát egy iskolai rendszerben egy alapfokú vizsgát tehetnek, egy OK-s vizsgát, akkor átjönnek egy olyan programba, ami a Száztagú Cigányzenekarnak a programja, ami arról szól, hogy felkészíti azokat a végzős fiatal embereket vagy lányokat, akik beszeretnének kerülni a Száztagú Cigányzenekarba, és annak a repertoáriát megtanulják.
Nem lenne egyszerűbb kollaborálni zeneiskolákkal?
De erről is beszéltünk. Van egy zeneiskola, egy nagyon ismert, aki nagyon rég alakult már, biztos mindenki hallott már, a Rajkó zenekarról beszélek, hogy nekik van egy iskolájuk, egy ilyen OK-s vizsgát lehet ott tenni, és pont ezek a szakok vannak benne, ami a Száztagú Cigányzenekarnak az utánpótlására van ez tulajdonképpen kitalálva. Lesz is egy szoros együttműködésünk ebben, és akkor működik az utánpótlás.
Csaba, az utolsó szó jogán kinek ajánlod ezt a 20. rendezvényt?
Mindenkinek, kicsinek, nagynak, idősnek egyaránt. Szóval, hogy én a fiataloknak azt mondom, hogy amiatt, hogy megismerjék a magyar nótát, az idősebb generáció az pedig már ismeri szerintem, és nagyon-nagyon sokat fognak velünk énekelni, reméljük. Ugyanúgy, ahogy nekem felfedezés volt ez a világ, és hogy rájöttem, mennyire gazdag, meg milyen gyönyörű nóták vannak benne, szerintem ez így egy hidegrázós, libabőrös élményes koncert tud lenni mindenki számára.
Dani Lőrinccel, a Száztagú Cigányzenekar elnökével és Sándor Csaba operaénekessel Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, utána pedig már a fonogram díjról lesz szó, azonnal